testvérek, akkor folytatjuk az időutazást, hogyha lehet, és akkor ugye 400-ról volt szó, 800-ról volt szó, megyünk egy kicsit tovább az időben, és olyan 1000 környékére tenném a következő állomást, ahol már egy megint átalakult európai kereszténységgel találkozunk, hiszen itt most már belépünk mi is az összefüggésekbe és a képbe, ugye, tehát itt a magyar állam és egyház alapítás időszakáról is beszélünk. Ez egy fontos összefüggés, hiszen sokszor szoktunk úgy beszélni nemzetközi történelemről, hogy figyelmen kívül hagyjuk a magyar összefüggéseket. No, tehát az 1000 környéki idő, láss csodát, ugye megint csak egy olyan időszak, amit az egyházban a Isten országa várakozás fölfűtött formája tölt be. Mi ennek az oka? Megint nagyon érdekes oka van. Beszéltem arról, hogy hol volt 800 körül és a 800-as években az európai kereszténység kulcs területe földrajzi szempontból. Hát itt a következő 200 év munkájával ez alapvetően megváltozik, és hát én a mai párhuzamot említve azt mondanám, hogy talán a keleti bővítés irányában kell gondolkodnunk, azaz a német, mai német területekről kiindulva két irányban nagyon hatékonyan jut tovább az evangélium, az egyik Észak-Európa, a másik pedig ez a kelet-közép-európai terület. Azaz, kialakul szépen lassan 1000 környékén az, amit az európai kereszténység megszületésének mondhatunk. Az európai kereszténység öntudatra ébred, és majdnem minden területet kitölt, ami a misszióval elérhető a számára. És ez kelti azt a képzetet, ugye, ami megint bibliai idézet, és nyilvánvaló a bibliai összefüggés, hogy a Föld végső határáig hirdettetik az evangélium, és akkor jön el Isten ország. Ugye ráadásul ez az 1000 körüli dátum, ez mindenkit különböző bibliai misztikus számok világához terelt vissza, tehát mindenki az 1000 körüli milleniumi évtől, vagy attól a korszaktól várta azt, hogy ez be fog következni. Ennek előjeleként élték tehát meg a 960-as, 70-es években a mai Skandinávia, illetve a mai Lengyelország, Prága, Magyarország csatlakozását a kereszténységhez. Ezt egészíti ki ugye a keleti kereszténység, tehát a még létező és akkor azért elég jó állapotban, még éppen jó állapotban lévő bizánci birodalom, és keleten a másik nagy jel, ugye az oroszok megtérítése, vagy az orosz birodalmi kezdetnek a kereszténységgel való összekötése, ami keleti rítusú kereszténység ugyan ma, de ebben az időben még egy egyház van. Ugye, tehát nincsen meg a keleti-nyugati szakadás. Mindenki úgy éli meg, hogy itt Európában kialakult, hát most hogy fogalmazzak, vagy hogy merjek fogalmazni, egészen biztosan a kereszténységnek a centruma, bizonyos értelemben ezt úgy éli meg, hogy az Isten országa centruma. Bocsánat az erős fogalmazásért, de végül is ez a nagyon erős lendület kelti azt a képzetet, hogy itt most már nincs tovább minek következni, gyakorlatilag Jézus Krisztus visszajön és beteljesedik az Isten országa. Na most ez a fölfűtött várakozás, ez azért jelzi azt, hogy az európai kereszténységben alapvetően alakultak át a dolgok. A korábban említett problémákat hadd csatoljam most ide. Például ez abban jelenik meg, hogy az egész térséget a kereszténységhez való tartozás tartja össze. Szoktam azt is mondani, hogy a középkorban nyilván nem elsősorban úgy érik meg az emberek a hovatartozásukat, hogy melyik közösség részeseiként élnek ezen a világon, ahogyan ma. Tehát államhatárok, állampolgárság, nyelvek, felekezetek összefüggésében, hanem ugye két dolgot ért meg az akkori átlagember. Az egyik dolog az, hogy van egy egyetemes összetartozás, amit a kereszténység és az egyházhoz való tartozás jelent. így alakul ki egy közös európai alapértékrend, egy alap közös nyelv, ugye az egyházi latin. Így alakul ki egy szellemi közösség, amelyben teljesen nagy mai szóval él a mobilitás. Magyarul a Párizsban végzett teológusok elárasztják például egész Európát. Magyarországon is jönnek közülük püspöknek, ugye? Tehát egri püspöknek, esztergomi érseknek, és így tovább. Szellemi műhelyek alapvetően határozzák azt meg, hogy Európában nagyon sok hasonló dolog történik. És ennek az alapja nagyon sok esetben éppen a kereszténység. Kereszténynek lenni, az ugye kettős távlatot jelent az ember számára. Egyrészt az egész világrend, a körülöttünk lévő, hogy mondjam, hatalomnak és mindennapi élet működésének is az alapja. Egy példát erre mondok, ugye, tehát ez a mindennapi világot meghatározó dolog, a bizalom alapja, a megbízhatóság alapja, az aláfölé rendeltségekben tett hűségesük alapja, természetszerűleg a kereszténységhez való tartozás, tehát hogy mindez Isten előtt történik. Itt értik meg azt a középkori fegyvert, amikor az egyház nagyon sok esetben nemtelen módon a kiátkozás eszközével úgy él, hogy megvonja valakitől, az egyik másik uralkodótól vagy ellenfelétől a kereszténységhez tartozás jogát, vagy kijelenti róla, hogy nincs abban a lelki üdvösséges állapotban, hogy őt kereszténynek lehessen tekinteni. Mit jelent ez? Hogy az általa tett eskük és a neki tett eskük többé nem köteleznek senkit. Tehát nagyon mélyen áthatja a kereszténység összetartozása a mindennapi élet területeit is. A másik, hogy természetesen ez azt is jelenti, hogy az üdvösségnek is, vagy az üdvösséges távlatnak is nagyobb tudatában van ekkor Európa. A feladatok úgy oszlanak meg, hogy a világi hatalom Istentől kap egy feladatot, Istennek tartozik elszámolása is természetesen, a világi dolgok rendben tartására. Ez a hatásköre, és nem szólhat bele az azon túllévőkbe, vagy az azon kívül lévőkbe, magyarul a lelki üdvösség dolgába. Az egyház egy ugyanattól az Istentől származó, másik fölhatalmazással él ebben a világban, és az egyház távlatban gondolkodik. Mindenképpen az üdvösség távlatában gondolkodik, tehát túl a földi élet határán. Annak a földi életnek a határán, amely ebben a korban azért igencsak rövid. Ugye, tehát abból kell kiindulnunk, hogy az átlag életkor alig haladja meg a 25 évet. Ez egy rettenetes, nehézen elképzelhető helyzet. Persze ennek az elmúlt 100 évnek a problémája, hogy olyan mértékben nő meg az átlag életkor, hogy egyszerűen nincs mihez visszanyúlnunk ma már, hogy kell ezt csinálni. Mert ez nem volt általános, bocsánat, hogy így mondom, megoldandó feladat, szándékosan nem problémát mondok. Hogy négy generációnak együtt kell élni. Ez nem probléma, ez egy megoldandó valami, emberi dolog, amire nem igen van ilyen tömegben példa. Tehát nem tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. Ebből következik, nagyon alacsony az átlag életkor, még az 1800-as években sem érje az 50 évet. Tehát nyilván a gyerek halandóság ezen nagyon sokat ront, de általában véve is azért 35-40 körül már ildomos volt éjrendeletet készíteni, mondom már úgy, hogy magam is szentesülök a középkorúság átalakuló állapotával. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, amikor én olvasom ezeket a szövegeket, vagy visszagondolok akkori helyzetekbe, és akkor azon gondolkodom, hogy hoppá, hogy élném meg akkor én, hogy már itt az élet vége felé az embernek valamit már másként kellene értékelni. Talán beleérezzük magunkat abba, hogy az üdvösség kérdése, a távlat, a mindennapi bajokon túllátó szemlélet, ez egy nagyon-nagyon fontos, talán jobban igényelt, vagy életközelít probléma volt, mint a mai világban, amikor azt gondoljuk, hogy egészséges életmód és kórházak világában addig élünk, ameddig akarunk, és az ember soha nem tudja elképzelni, hogy ez nem így van. Tehát az életérzés más. a hozzáállás. Mérhetetlenül sokat szenved az 1000 környékén élő ember. Szenved attól, hogy mondjuk földbe vájt házai vannak, tudjuk, földbe sűjesztett házak, egy métert leásnak fölé, áttákolnak valami tetőt, és a telekakor sem volt egy melegebbek. Például, csak egy példát mondjak. A középkor emberének a nagy ellenfele micsoda, vagy mi a legnagyobb rémálom? Gondoljuk mi?
Hideg.
Micsoda? Valami más még? El nem tudjuk képzelni ezt a borzalmat egyébként, amiben élnek általában. Mert a betegségük mögött mi van?
Élelmet.
Élelmet. Az éhezés. A borzalmas éhezés. A középkori ember az éhezésben éli a mindennapjait. Rettenetes mértékben. Nem véletlen egyébként, hogy akár a középkori források is a Kárpát-medencét és a magyarokat úgy emlegetik, hogy hát nem tudják, hogy milyen jó dolguk van. Mert hogy itt azért az éhezésnek sokkal kisebb időszakai voltak, mint egyébként Európa többi területen. Ez egy másik kérdés, hogy a német források ezt úgy jegyzik meg, hogy hát nem tudják egészen pontosan, hogy Isten hova tette az eszét, hogy pont a magyaroknak adta ezt a nagyon jó földet, ugye, akik egyébként ilyenek, olyanok, amolyanok. Tehát mondjuk nyilván nem ünnepeltek bennünket mindig és mindenütt már akkor sem. De azért érezzük és látjuk ezt, hogy ez az életforma, tehát a látástól vakulásig való dolgozás azért, hogy a minimumot föl tudjuk mutatni a túlélés érdekében. Nem csak a középkorra volt ez jellemző, nyilván az újkorra is jellemző volt, sőt, majdnem, hogy a modern korig sokan ismerik ezt otthonról is, hogy így mondjam, ugye még itt is. De azért hozzá kell tennünk, hogy akkor borzalmas éhezések voltak, ebből következtek aztán a járványok többnyire, ami még azokat is elvitte, akik a legyengült állapotukban gyakorlatilag talán még az éhezést túlélték volna. Tehát így kell elképzelnünk a középkori nagy megpróbáltatásokat, ez a legnagyobb rém. Természetszerűleg azért az egyházi lelkiségben nem csak az éhezésnek van meg a lecsapódása, a lenyomata imádságokban és prédikációkban, hanem általában a halál mellett ugye például a sötétség, amit meg nem tudunk elképzelni. Tehát ha a modern ember fél a sötétben, akkor mit csinál? Oda megy, ez fölkapcsolja a lámpát, és akkor valahogy ez pszichésen megoldja átmenetileg azt a problémát, hogy a szorongásunk oldódik és így tovább. Ha valaki végig kell, hogy küzdje ezt a 14-16 órát sötétben, mondjuk a tél kellős közepén, másképp áll a dolgokhoz. Szóval érezzük azt, hogy mit jelent az, és ezt mindig oda kell gondolni valahol, ugye azok mögé, az imádságok mögé, hogy őrizd meg bennünket a sötétségi rémétől, a ránk leselkedő gonosztól, és így tovább, mert hogy óhatatlanul ugye a sötéttel és a homállyal összefügg a sátánnak és a gonosznak a gondolata. Na hát csak ezeket próbálom jelezni, hogy a középkor lelkisége azért 1000 környékétől kezdve megint elkezd épülni, és ilyen földi körülmények között és ilyen reális problémákat szem előtt tartva kell értenünk mindazt, ami ott megfogalmazódik, mindaz, ami elhangzik. Az 1000 körüli világnak természetesen megvan az a problémája, hogy a kereszténység megint betölti a köztereket. Tehát itt már nem arról van szó, hogy misszionáriusok, vagy többnyire már nem csak arról van szó, ez annak a korszaknak lassan a vége, amikor misszionáriusok megtérítik a népeket, innentől kezdve megint ugyanazt a problémát látjuk valahol visszatérni, csak nem egy birodalomban, hanem sok országra elosztva. Amit egyébként a római birodalommal kapcsolatban elmondtam, hogy a közösség, a keresztény közösség berendezkedik ebben a világban, a köztereken, berendezkedik a politikában, berendezkedik az udvarokban. Megint csak ugyanez a kihívás következik, ami már korábban is volt. Mit tudunk abból levonni, ha még lesz erre rövidke időm, akkor erre szeretnék visszatérni, amikor a kereszténység már nem egyszerűen hitet jelent, nem egyszerűen csak egy lelki hovatartozást, Istenhez és gyülekezethez vagy egymáshoz tartozást, hanem kultúrát, viselkedésformát, törvényeket, jogszabályokat, olyan dolgokat, amelyek nyilván nem mondható, hogy ez a kereszténység, és mégis ebből alakul ki, ebből formálódik át. Beleragadunk-e szokásokba, beleragadunk-e formákba, örök problémák. Erre azért szeretnék az alkotmányozás kérdés, nem akarom reklámozni az evangélikus élet legújabb számát, ugye, mert többen írtunk erről a problémáról most éppen ebben az evangélikus életben, ezért jutott ez példának eszembe, nem egyszerűen megválaszolható kérdések, hogy Istennek szüksége van-e arra, hogy bekerüljön az alkotmányba, nekünk szükségünk van-e rá, mi szól mellette, mi szól ellene, szánt szándékkal nem foglalok állást, mert minden, azzal csak azt érem, hogy mindenki megsértődik, ugye? Tehát aki szóval ez nem egy jó dolog. Én magam sem tudom a jó megoldást, nekem is kérdéseim vannak. Fontos-e a kereszténységnek az, hogy törvényé váljon Isten valamilyen formában? Kockázat-e, vagy lehetőség? Ugye? Mert azt az Isten mindenki másképp fogja érteni. 10 millió ember 10 millió féleképpen. És akkor mindent legalizálni fog az említés ott, amit Istenre hivatkozva, vagy Istenről való elképzelés, minden az emberek gondolnak itt most 10 millió ember közösségében. Nehéz dolgok ezek. Nagy kérdések. Csak hogy érzékeltessem, hogy ilyeneken megy át a Szent Istváni Állam alapítás például. Nehéz dolog. És általában véve beszélhetünk arról, hogy ekkor kezdődik az, hogy miután kész van a keresztény Európa teljes berendezett színpada, talán így kellene mondanom, ki fogja ott a főszerepet játszani. Ugye, tehát elvárható-e az, hogy ha a császár, vagy a király, vagy a hűbér úr Istentől kapta a feladatát a világi ügyek intézésére, akkor ki tudja kerülni azokat a kérdéseket, amelyek ezen túlmutatnak? Lehet-e úgy kormányozni, hogy valaki nem érez kísértést vagy késztetést arra, hogy akkor már határozik meg azt is, hogy mit prédikálnak a templomokban? Túl sokat szoktuk ostorozni, vagy bocsánat, hogy én mondom, egy oldalon szoktuk ostorozni a középkori egyház problémáját, pedig így is meg kell közelíteni. Azért ahogyan ma nem mindegy, akkor sem volt mindegy felelős egyházi vezetőknek és lelkipásztoroknak, hogy szabad-e prédikálni, vagy nem. Mit kell prédikálni, vagy nem. Beleszólhat-e a földes úr, vagy nem. Ő mondja el meg, hogy mit kell mondani, vagy nem. Ezek nagyon éles kérdések, hogy kit szabad kinevezni. Azért ez nem csak a hatalmon való marakodás. Azért püspöki székekről van szó. Hát milyen jogon jön a császár ahhoz, hogy az ő kebelbeli barátját vagy rokonát tartsa alkalmasnak arra, hogy egy egyház megyét vezessen. Ez az őrület. Mátyás királyunk ugye a későbbiekben például, Esztei Ibori. Hát annál cinikusabb egyházpolitikát a magyar középkorban, mint amit Mátyás király folytat, hát alig ha lehet találni. Bocsánat, hogy rombolom a nimbuszokat, szándékosan provokálok. Ugye, hogy sok mindent másképp kéne végig gondolnunk, és nem biztos, hogy az a császár és a király igazságtétele, hogyha ha a püspököket zaklatja örökké. De megfordítva is igaz, és azért ezt is el kell mondani, az egyházat is írtózatos kísértés, hogy hát szép dolog a lelkek üdvösségéért aggódni, de tudjuk azt, hogy ez a mindennapi élettel szoros összefüggésben van. Bocsánat, hogy így mondom, de én, mint Pest-Szentmihalyi evangélikus lelkipásztor, olyan dolgokba szólok bele a gyülekezeti tagjaim életében, ami pontosan azokat a határvonalakat lépi át nagyon sok esetben, amit mondjuk a középkori egyház beavatkozás. Hát mi jogon mondom én azt meg, hogy vásároljon-e X áruházban vasárnap, vagy nem? Ugye, hát ez és hasonló kérdések egész sorra. Szabad kikerülni? Szabad elhagyni, nem szabad. Ugye, tehát vannak ilyen dolgok, amiket az embernek vállalni kell, mert következik a szolgálatból, hogy bele kell szólni. Hol van ennek viszont a határa? Más dolog az, ha egy lelkipásztor szól bele, és más, hogyha a római pápa. Másképp hangzik. Más a hatóköre. Egy lelkipásztor mondhatja azt, hogy bocsánat, ez az én lelki fölismerésem. A pápa megszólalása politikum. ma is, akkor különösen. Ugye, tehát milyen összefüggésben, mi a jó, ha hallgatunk, vagy ha szólunk, ha beleavatkozunk, ha nem avatkozunk bele. Rettenetesen összetett kérdések. Annyira összetett, hogy rendre sikerült is elrontani. Tehát érezzük azt, hogy olyan dolgokba szólt bele az egyház hivatalból, politikumból, amiben nem lett volna szabad. Ez a folyamat itt kezdődik valahol, mert megvív egymással a császár és a pápa. A világi hatalom képviselője és az egyházi hatalom képviselője. A reformáció erre azért próbál valamiféle megoldást találni, ami, valljuk meg, a mi összefüggésünkben sem nagyon működik. Legyünk őszinték. Tehát ez egy nagyon nehéz probléma. Ugye az egyetemes papság kérdése az mégiscsak az lenne, hogy alapvetően lelkipásztort és gyülekezeti testvéreket az élőben való közösség határoz meg. A feladatok lehetnek mások, de végül is a szolgálat a különböző formában történik is, de mégis ugyanaz. Hát azért a 21. század elején az evangélikus egyházban mégsem ez az egyszerű helyzet. És mérhetetlenül nehéz lesz majd ezt a párbeszédet végigfolytatni munkatársképzőn, ezért aktualizálom most ennyire ezt a kérdést meg tégetőn, hogy hogy tudnak majd lelkészek, teológusok és világi munkatársak egymással szót érteni. Mindenkitől nagy alázatot követel. Én azt látom, hogy világi munkatársak okkal érzik magukat olykor megbántva, bevallom őszintén, hogy én is szoktam magamat megbántva érezni akkor, amikor egyházi kérdésekben valaki nem teológusként és nem lelkészként kimeri azt jelenteni, hogy az egyházban ez csak egy pragmatikus kérdés, semmi köze ez a teológiának. Én úgy érzem, hogy mindenhez van köze valahol a teológiának, ha más nem az alapállásban az egyház ügyeiben. Nehéz konfliktusok ezek, érdemes végig gondolni. És csak azért, hogy ne egyszerűsítsünk le kérdéseket, hogy hát gonosz volt a pápa és hatalombágyú, egyébként adott esetben még az is lehetett. Nehezen fér meg, és ez ennek a másik nagy tanulsága, egymással az evilági életre való berendezkedés, gondolkodásmódja, és egészen más azon az egyház, mint a tábla, az üdvösség feszültsége ott van. Csak az oktatást vegyük alapul, megint a középkori oktatás elindulásánál vagyunk, és most akkor már kezdek áttérni az 1200 körüli időszakra, az európai egyetemek megalapítására. Mindig szoktam, hogy tudja valaki, de ezt most hadd tegyem így föl kérdésként, hogy miket oktatnak a középkori egyetemeken? Melyik a fő irányok?
Filozófia.
Teológiát, filozófiát, igen.
A hétszerművét.
Az inkább az előkészítő oktatás, illetve az mai értelemben alapvizsgálati időszak, igen. Aztán történelmet sem. Azt majd Melanchthon vezet, igen. Igen. Az alapozó tárgyak között van, tehát egyetemi szakirányként is. Tehát filozófia, teológia, és még kettőt azért említsünk meg.
Jog.
A jog, így van. Elsősorban egyébként a világi tereket is megfogalmazó egyházjog kérdése, de hát ugye az emberi problémák, tehát az egymás közötti problémáink, és a medicina. Ugye fontosan, tehát ugye a középkori értelemben vett orvostudomány, és ebben az az érdekes, hogy ugye az egyetem elképzelhetetlen teológia nélkül. És az előző fölvezetés alapján lényegében azt kell mondanom, hogy a középkori egyetemi modellnek ez egy nagy erőssége volt, azt gondolom, hogy meg kell tanulni a berendezkedésből és az emberek közötti problémákból eredő jogi helyzetek kezelését. Meg kell tanulni önmagában az embernek azt a megoldhatatlan személyes feszültségét is kezelni, hogy nem csak lélek vagyok, hanem test is. Halandó test. És valahol éppen ezért a medicinának mindig van helye, de kell, hogy legyen a gondolkodásban egy olyan pont, ahol tovább lehet kérdezni. És itt van az a kérdés, ami egyébként a középkori modellben jól működik, hogy ezek a különböző területek nem szűkülnek be arra, hogy hogy lehet a világ problémáit megoldani. Egy egyetemi, ugye most fölháborodtam, vagy magamban háborogva hallgattam a híreket, hogy a gazdasági minisztérium, Isten tudja, hogy hogy hívják most éppen, talán nem az erőforrás minisztérium, hanem nem is a fejlesztés, nem tudom, az a Matolcsi György minisztérium készített egy olyan tanulmányt, vagy ami azt támasztja alá, hogy az egész felsőoktatás úgy nem ér semmit, ahogy van, mindent meg kell szüntetni, és csak a haszonelvűség alapján berendezni. Na most szerintem hát az ilyen nem szakértőktől kell távol tartani minden szellemtudományt, mert ez egy rettenet. Tehát ez egy őrület. Pontosan ezt akarom elmondani ugye a középkori egyetem összefüggésében, hogy nem lehet szakbarbárként valahol a világ határánál, a halállal az orvostudományt befejezni, a per végével, vagy a megfelelbezhetetlen ítélettel a jogi szemléletet meghatározni, tovább kell kérdezni. Kell a tábla, kell az összefüggés. És boldog azért a középkori tudományban legalább az, hogy ha nagyon rátelepedett is az egyház, és nagyon irányította azt, hogy mit szabad kérdezni, és arra mi lenne a jó válasz, ezzel együtt is volt olyan tudomány, érlelődés, ami tovább mutatott a földi élet határain. És ez azért egy nagyon fontos mozzanat. Na hát az 1200-as évek világából pedig még akkor talán annyit, hogy hát nem csak a tudomány és a mai egyetemek alapjai lettek akkor lerakva, hanem azért valami más is születik. Ha arról beszéltem 1000 környékén, hogy az európai kereszténység díszletei fölkerülnek a nagy kontinentális színpadra, és kiátsza a főszerepet, és kik lesznek a szereplők, akkor azt kell mondani, hogy 1200 tájékán hirtelenjében az egyházat már nem úgy kell elképzelni, mint korábban elit szerzetesek alakulatai itt-ottam ott kolostorfalak mögött. Nem úgy kell elképzelni, hogy többé-kevésbé előkelő, vagy elit körökhöz tartozó városi patriciusok, vagy hűbéruraságok, akik meghatározzák az egyházat, hanem hirtelenjében, hogy mondjam, alulról berobban a tömegegyház. Tehát 1200 környékén ez a legnagyobb esemény, hogy hirtelenjében tömeggé válik tényleges, tudatos egyháztagsággá válik mindaz, ami a akkori, hát mai szóval úgy mondom, egy ébredési mozgalmat nyomán elindul. Ez egy nagyon érdekes feszültség. Különböző elméletek vannak arra, hogy ez mi indítja el, vagy mi provokálja ki egyébként a tömegekből. A jelenség egyértelmű. Előveszik a Szentírást, papok meg püspökök is. Tehát nem kell elvitatni az egyháztól azt, hogy ezt a szolgálatot végezte. És elkezdik prédikálni azt, hogy hogyan élt Jézus és hogyan éltek az apostolok. Maga az emblematikus figura, Assisi Ferenc is így indul el ezen az úton. Hogy az Assisi püspök prédikációját hallgatja, de nem arról van szó, hogy előre elzárták a Bibliát és nem tanították semmire, és akkor egyszer csak a madarakkal beszélgetve ugye megtudta, hogy mi az evangélium, hanem arról van szó, hogy létezik egyfajta teológiai reform mozgalom. Most nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy most kezdik föltállni, hogy ennek hova vezetnek vissza a gyökereit. Nagyon sokan a párizsi teológiai fakultást gyanítják mögötte, ahol 60-80 ember, akik ott végeztek egy adott időszakban, elárasztják Európát és a püspöki pozíciókat hirtelenjében, és egymással kommunikálva egy olyan egyházi reformprogramot és egy új prédikációs stílust hoznak elő, egy új lelki gondozói szemléletet, aminek a következtében berobban tulajdonképpen ez a változás. Na most ez azért egy hallatlan új megközelítése a problémának, és jó dolog az, hogyha úgy látjuk, hogy ez a tömegesedés, ez valóban azért bibliai alapú indítatású. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, ezt azért lássuk mögötte. Mi ebben a kulcs? Következtethetünk az egyház művészet területéről például, Krisztus követéséről, arról beszélni, hogy hogyan élt Krisztus. Azt a gyümölcsöt termi meg, hogy hirtelenjében Krisztus nem a mennyben trónoló mindenható, az Atya jobbján, hanem hirtelenében megjelenik előttük, mint valós földi ember. Ez a szellemi fordulatot egyszerűen nyomon lehet követni, korszak elválasztással szinte az egyház művészetben. És ugyanúgy a prédikációkban és a teológián, és tehát amikor rádöbben az egyház arra, hogy Jézus Krisztus, leegyszerűsítsen egy egyszerű akkori fogalommal, követhető, megvalósítható ez a program földi keretek között is. Tehát az ember halandó földi életének körülményei között is. És ebből indul ki ez a hallatlan nagy változás, amihez mi adja a bátorságot. Tehát, hogy én megmerjem fogalmazni azt, hogy nekem ugyanazt kell tennem, mint Krisztusnak, és akik tőle tanultak az apostoloknak. Ez mit jelent? Nyilván szegénységnek való elkötelezettséget, de nem csak szegénységet, ugye, tehát egyáltalán szociális gondoskodást. Ugye nem azért végez egyszerűen a keresztények, hát sohasem szeretett szolgálatot, mert Isten arra rendelte, hogy te átosszon valahol. Abból a fölismerésből következik, hogy Jézus Krisztus jót tett az emberekkel, és ezzel közel hozta Isten országát. Minden más egyházi szeretet szolgálat ehhez képest képmutatás, vagy tartalmatlan, vagy veszélyforrás. Bizonyos értelemben nem azt mondom, hogy jót tenni önmagában véve energiapocsékolás, de önmagunkra nézve nem végig gondolni, hogy ennek ez a háttere azért meg kell, hogy legyen, az nagy mulasztás. Már csak azért is, mert utána egyszerűen nem lesz keresztény tartalma, és be fog sűrni az egész, hogyha akármilyen professzionális módon van megszervezve a szeretet szolgálat. Ha nincs meg a lelki tartalma, akkor előbb-utóbb beég, nincs meg a kenőolaj. Misszió. Ezek a testvérek elmennek és prédikálnak. Lépten nyomon, úton útfélen, elmondják mindenkinek, elmennek az iszlám országokba is, de ez nem csak külmisszió, belmisszió, gyülekezeti ébredés, gyülekezeti közösségek, gyülekezetszerű közösségek jönnek létre, száz és ezer szám. Vonzóvá tudják tenni, meg tudják fogalmazni azt, hogy mit jelent adott körülmények között Jézus Krisztus egy emberi életen keresztül követni. Megvalósítani azt, amit ő akar. Miért fontos ez? És itt jön be a lelki tartalma, ami megint minden munkatárs képzés mögött valahol ott kell, hogy legyen. Miért fontos nekem azt, hogy én ezt tudjam? Ezen a világon az egyház történet nagy tanulsága szerint ezzel küzdünk mindig. Nem igen adatott nekünk más hely, hogy biztosak lehessünk abban, hogy Isten tetszésére vagyunk, mint valahogy Jézus Krisztus közelében lenni. Hasonlítani rá lehetőség szerint. Tehát nincsen más módszer, ugye sehol az ember, semmilyen program szerint nem tudhatja annyira biztosan az ember, hogy most Isten szemében is jót tesz, vagy azt teszi, amit kell, mintha azt teszi, ami Jézus Krisztusból következik. Ezért értékelődik föl a Bibliából számukra pontosan ezeknek a prédikációknak, Jézusi útmutatásoknak, apostoli példáknak a jelentősége. Mert az ember számára, és itt jön be az a kérdés, ugye, hogy ezért hívő emberként számomra nem semleges kérdés, hogy egyrészt Isten tetszésére vagyok-e, másrészt bízhatom-e abban, hogy a föladatomat úgy végzem el, hogy azért abban benne van az örök élet, az én örök életem távlata is. Márpedig ez nincsen Jézus Krisztuson kívül. Ugye, tehát keresztény ember számára ez elképzelhetetlen. Hol tudok én ennél világosabbat megfogni, és ezért nagyon érdekes módon, úgy, ahogy ezt az egyház 2000 éve megpróbálja mindig tenni, megfogalmazzák azt, hogy mit jelent konkrétan Jézus Krisztus követése. És ez nem egyszerűen formálisan ugyanannak a mozdulatsornak az elvégzése, amit ő tett, hanem valami több, ami számomra úgy van, hogy tudom, most hadd mondjam így egy kicsit líraibra kerekítve a dolgot, tehát azért nekem nem egészen mindegy, és gondolom, hogy nem vagyok vele egyedül, hogy azért abban bízhatom, hogy most éppen az Atya jó tetszésében vagyok-e vagy sem. És én azt gondolom, hogy ez a gyülekezeti munkatárs, képzelhető egymásnak végzett szolgálat, egyik alapvető kérdése. Olyannyira alapvető, és talán itt kerekíteném le, hogy az egész mondani valómat mára, hogy olyannyira alapvető, hogy ezt akkor több száz és több ezer keresztény közösség és annak a tagjai igényelte, fölismerte és igenelte. Nem tudok jobbat mondani erre, hogy gyakorlatilag a jelenlegi munkatárs toborzásnak, képzésnek és gyülekezetépítésnek is ez az egyetlen kulcsa van. Tehát abból kell kiindulni, hogy a mai ember is alapvetően igényli ezt a helyzetet. Nagyon optimistának kell lenni a sok pessimizmus között. Tehát alapvetően a lelki optimistának kell lenni abban, hogy az ember alapvetően igényli, még ha elvadult is a templomtól, ha elvadult az egyháztól, semmit nem tud a teológiából, nem olvas szentírást, akkor is igényelheti azt az érzést, hogy szeretne az Atya jó tetszésében lenni időnként. És ha ezt sikerül fölkelteni, akkor innentől kezdve gyakorlatilag, akiben mozdul a lélek, azok fogékonyak lehetnek arra, ami a mondani való. Hát itt talán itt rekednék be, hogy így mondjam, vagy rekeszteném be a mondani valómat, remélve azt, hogy nem tudom, hogy Püspök úr mit mondasz nekem, hogy jöhetek még legközelebb, vagy nem jöhetek, vagy mi van, akkor még lehet valami mondani valamit.
Szabadjuk meg, hogy kívüljük
ebből a közösségből. Ugye ez csak a szónoki kérdések közé tartozott, természetesen egy hónap múlva folytathatja a mi kedves egyháztörténész docensünk, András testvér ezt a futtatást és egyháztörténet ismertetést, és köszönjük, hogy jöttél síkos téli utakon, és ezernyi egyéb elfoglaltság közepette, mert hát ugye bemutatkozott ő, de nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, hogy Korányi András testvérünk a teológián egyháztörténet docens, pestlőrinci lelkész, több más lelkész között, és az INAT-nak az egyházi lelkészi elnöke, ami bizony jelent feladatot. Itt ugye a református struktúrától eltérően nem a püspök az INAT elnöke, hanem egy megválasztott külön személy. Köszönjük szépen! És nagy lelkesedéssel jön ide is, ha máshova kérjük, oda is.
Van itt zsinati tag? Egyébként nem hiszem, ugye most nincs. Akkor mondhatom azt, hogy azért itt legalább olyan jól érzem magam, mint a zsinaton, sőt lehet, hogy időként jobban, ez egy másik kérdés, mert kevesebb a feszültség.
Hát javaslom is, hogy jobban érez magad, mert ez egy igazi spirituális
közösség. De ezt nem szabad tovább mondani a zsinati tagoknak.
Az meg egy jogi szervezet, ugye az egészen más struktúra.
Ne csüggedjenek el tőle.
Egy kis pauzát tartunk azért, hogy Bácskai Károly testvérünket, akit szeretettel köszöntünk a hátsó sorokban, frissebb adja, kezdjük és hallgassuk.